Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő a vendégem. Köszönöm, hogy itt vagy ma is.
Természetesen, én is üdvözlök mindenkit.
Izrael kapcsán az egyik fő hír az, hogy most már csak nem az egész gázai övezetet elfoglalja Izrael, és van egy másik hír, hogy arra készülnek, hogy gyakorlatilag ezt az alagútrendszert, amiről többször beszélgettünk már mi is adásban, kiöntenék. Ez reális? Mi történik?
Nézd, én azzal kezdeném, hogy ilyenfajta megoldás nem Izrael, hanem Egyiptom alkalmazott először, hogyha jól emlékszem, 2015 vagy 2016-ban, amikor is Egyiptomból több olyan csempészalagút rendszert fedeztek fel, amivel egyszerűen az egyiptomi hadsereg, illetve az egyiptomi hírszerzés nem tudott mit kezdeni. És ekkor döntött úgy Egyiptom, hogy ezeket az alagút rendszereket valahogyan meg kellene semmisíteni, és itt vetődött föl, és bizonyos alagút rendszer részeknél alkalmazta is azt a megoldást Egyiptom, hogy a földközi tengerből szivattyúkon keresztül elárasztották ezeket az alagút rendszereket. Nyilván ez egy teljesen más helyzet volt akkor, mert hogy nem beszéltünk, vagy nem beszélhettünk arról, hogy emberek tartózkodnak az alagút rendszerben. Természetesen előtte figyelmeztetést adott ki Egyiptom, és ami ennél a mostani helyzet oldaláról súlyosabb, hogy nyilván akkor nem voltak túszok az alagút rendszerben egyáltalán. A mostani helyzetben azt kell látnunk, hogy a tűzszünet befejeződött, és a tűzszünethez kapcsolódóan azt, amit rengeteg adásban az elmúlt lassan két évben elmondtam a hallgatóknak, nézőknek, hallgatóknak akkor, amikor ugye a rádióban dolgoztunk, hogy a tűzszünetnek van egy sajátossága. Lehetséges, hogy valójában a felek nem lőnek egymással, nem pusztítják egymást, és vannak humanitárius célok, amelyek teljesülnek például az orosz-ukrán háborúban, Mariupol térségében, hiszen civilek tudták elhagyni a várost rövid időtartamra. Esetünkben Izrael oldaláról azt mondhatják el, hogy Katár segítségével végül is a Hamas átadott túszokat is, de valójában a tűzszünet mindig arról szól, hogy a két fél jobban felkészül a fegyveres összecsapásra. Ez történt Izraelben is. A Hamas az elmúlt napokat arra használta föl, hogy az erőit átcsoportosítsa, és valahogyan keményebb ellenállást tudjon kifejteni az izraeli hadsereg irányába. Nyilván az izraeli hadsereg sem hagyta ezt tétlenül, vagy szó nélkül, és különböző hírszerzési akciók keretében próbálta minél inkább behatárolni azt, hogy hol lehetnek még a túszok, és hol vannak olyan logisztikai bázisok, raktárak, illetve hol vannak a Hamas ott tartózkodó terrorista stratéga vezetői, akiket egyébként Izrael szeretne megsemmisíteni. Az észak-gázai övezetben, hogyha egy pillanatfelvételt adhatok, lassan én azt gondolom befejeződnek a katonai műveletek. Valójában a Hamas állásait, parancsnoki rendszereit az észak-gázai övezetben megsemmisítette Izrael. Nem értek véget még az akciók. Én azt gondolom, hogy az elkövetkező 8-10 napban az észak-gázai övezetben lezárul a föld felszín fölötti, illetve a föld alatti tevékenység egy része. A dél-gázai övezetben azzal szemben, amit Izrael az első lépésekben mondott, és néhány héttel ezelőtt az Ostromban pont erről beszélgettünk, hogy nem tudom elképzelni, hogy a dél-gázai övezetbe Izrael ne vonulna be, és ne hajtana végre akciókat. Most kezdődnek, illetve tartanak az elmúlt 5-7 napban olyan akciók, amelyben szintén a Hamas katonai szárnyát, illetve terrorista vezetőit próbálja elfogni, likvidálni, megsemmisíteni Izrael. És itt van a legnagyobb probléma, hogy nyilván tanulva a 2015-2016-os egyiptomi akcióból a Hamas tudatosan készült, és még inkább olyan tevékenységet folytatott a föld alatt, amiben rengeteg alagútrendszer épült, és ennek ténylegesen a hossza megközelítőleg 400-450 kilométer, tehát nem kis alagútrendszerről beszélünk, és ennek vannak olyan részei, amihez kapcsolódóan azt kell, hogy mondjam, hogy még a bejáratot sem találta meg az izraeli hadsereg. És itt van az a fajta megoldás, amikor úgy gondolja az izraeli haderő, hogy a tengervíz segítségével, és itt most a nézők ne arra gondoljanak, hogy egy totális elárasztás történik, hanem az alagút rendszereknek az energiaellátását, tehát zárlatokozása a vízbejuttatásával, és bizonyos területeknek az elárasztási veszélyén keresztül próbálják azt elérni, hogy a Hamas terroristái a föld alól kijöjjenek, és a föld felszínen folytatódjanak a fegyveres összecsapások. Ez nyilván kockázatos, tehát félreértés ne essék. Nem csak azért, mert hogy ez mindenfajta háborús, most ha mondhatok ilyet a háborúba, hogy szabályrendszerrel ellentétes, tehát ez abszolút háborús bűn, amikor egy haderő úgy dönt, hogy belefullaszt embereket egy alagútrendszerben, vagy rendszerbe. Másrészt az, amit a beszélgetésünk elején említettem, 2015-2016-ban nem volt túsz, vagy több száz túsz adott esetben a föld alatt, ami esetünkben fennáll, tehát abszolút veszélyeztetve vannak. A túszok olyan szempontból, hogy őket a Hamász használja ugyancsak élő pajzsként a víz ellen, felmutatva az, hogy ott vannak ezek az emberek, és ezt hagyja abba az izraeli hadsereg, vagy egyszerűen tényleg fönnáll annak az esélye, hogy ezek az emberek a föld alatt megfulladnak. Ez egy eléggé súlyos lépés, nem is tetszik egyébként a világnak, most nyilván a tetszik ezt idézőjelben. Nem véletlen az, hogy a török elnök és a nyugati államok vezetői is fölhívták a figyelmét Izraelnek, hogy nagyon-nagyon vékony határon egyensúlyoz most már a háborús bűncselekmények kategóriája, illetve hát, ha lehet így fogalmazni, a normál hadviselés határa között.
Ezt kérlek, hogyha lehet, akkor tegyük helyre. Nem tudom, hogy létezik-e egyébként pontos definíciója annak, hogy mi számít igen háborús bűncselekménynek. Ugye Erdogan mondta ezt, hogy Netanyahu, hogyha vége van ennek az egésznek, akkor el lesz számoltatva. Szóval létezik egy ilyen határ, hogy ahogy mondtad, a háborúnak vannak, de még sincsenek szabályai az orosz-ukrán helyzetén. Ugyanígy beszéltünk erről, például amikor mondjuk az atomreaktort akarták elfoglalni, vagy foglalták el. Szóval van egy határ?
Van. A nemzetközi jog szabályozza a háborút, most nagyon sarkosan fogalmaztam, és a háborúban végrehajtható katonai cselekményeket. Az, hogy egy haderő támadásokat hajt végre, és a másik katonai erőt megpróbálja megsemmisíteni, és a másik katonai erő védekezik, vagy ellentámadásokat hajt végre, és ennek vannak harcászati, taktikai, hadászati lépései, ezt úgymond a világ tudja és elfogadja. Nyilván ennek vannak határai. Az elsődleges határ a civil lakossággal történő és a civil lakossággal szembeni fellépés mértéke. Tehát az, amikor egy haderő a civil lakosságot pusztítja, és ez olyan mértékben történik, ami abszolút fölhozza a szándékosságot, tehát nem az történik, hogy egy hiba mondjuk egy fegyverrendszerben azt okozza, hogy egy rakéta vagy egy lövedék becsapódik olyan helyre, ahol civilek vannak. Ez sem jó, de ezt nyilván a nemzetközi jog nem szankcionálja úgy, nyilván ezeket is vizsgálni kell, mint azt az esetet, amikor egy ország politikai vezetése, vagy katonai vezetése, vagy egyes helyszíneken lévő parancsnokok úgy döntenek, hogy szándékosan, tudatosan elpusztítják a civil lakosságot. Ezzel kapcsolatban elég sok kritika érte már Izraelt. És ebben azért nehéz egyensúlyozni, és ez, amit kihasznál a Hamász, és legyünk objektívek, mert pontosan tudja a nemzetközi jog ezen kitételeit, amiben ha ezeket a lépéseket megteszi Izrael, abszolút háborús bünteteket hajt végre. Ezért van, hogy élő pajzsként használja a civil lakosságot, a Hamász mint terrorszervezet, hiszen ezen keresztül pontosan tudják, hogy óriási nemzetközi nyomás nehezedik majd Izraelre, és Izraelnek ezzel el kell számolnia politikai és katonai szempontból előbb vagy utóbb a világ felé. Tehát ezért ez egy nehéz helyzet. És van számtalan olyan egyszerűbb helyzet, most bocsánat, hogy ezt mondom, amit például a napokban láthattunk az orosz-ukrán háborúban, ahol például ukrán katonák beszüntették a fegyveres tevékenységüket, egyszerűen elfogyott a lőszerük, megadták magukat az orosz katonáknak, és az orosz katonák annak ellenére, hogy feltartott kézzel, fegyver nélkül odasétáltak feléjük, agyonlőtték őket és kivégezték. Tehát ez is például egy háborús büntet. Az, ahol védtelen embert, legyen az civil, legyen az katona, harcképtelen, sebesült embereket kivégeznek és elpusztítanak, az mindenképpen háborús büntet. Ez az, ami az emberek irányában, most egy nagy kategóriában, ha így érthetően elmondhattam. A másik nyilván a civil infrastruktúra, a természet pusztítása, ezek is lehetnek háborús büntettek. A novokahovkai gát például, amit felrobbantott Oroszország, abszolút egy ilyen cselekmény, amiben emberek is haltak meg, civilek, tehát ez önmagában háborús büntet. De az, hogy például a Dnyeper partján lévő városokat, településeket, olyan mezőgazdasági területeket, erdőket árasztott el Oroszország ezzel az akcióval, ahol rengeteg állat és rengeteg olyan civil infrastruktúra elpusztult, ez ugyanúgy háborús büntetnek számít, és ezzel kapcsolatban azoknak a parancsnokoknak ugyanúgy felelősségük van, és el kell majd egyszer számolniuk. És számtalan más területe van ennek, a radioaktív tevékenységhez kapcsolódóan, veszélyes anyagokra vonatkozóan, mérgező anyagokra vonatkozóan, a tenger, tengerélő lényeinek a pusztítása, tehát számtalan olyan dolog értetődik ebbe, amit nyilván a nemzetközi jog vizsgált, és kijelölt. Az a baj, hogy az országok és a nagyhatalmak komoly része ezeket a háborús bünteteket nem úgy vizsgálja, vagy nem veszi figyelembe. Hadd mondjak egy általános kategóriát, ami egy probléma. Vannak bizonyos fegyverrendszerek, amelyekhez kapcsolódóan a nemzetközi jog tiltja azok használatát. Vannak ilyenek például, most egy konkrét példát hadd mondjak, vannak olyan aknák, gyalogsági aknák, amelyek olyan mértékben robbannak, hogy a repesz hatás milliméteres nagyságú repeszeket eredményez, amiből egy emberbe egy becsapódás esetén több száz vagy több ezer darab becsapódás van, amit képtelenség orvosilag ellátni. Ez egy olyan eszköz, amiben ha egy ember megsebesül, tulajdonképpen gyógyíthatatlan. Nagyon sok olyan fegyverrendszer van, amelyeket betiltott a nemzetközi jog, és ennek ellenére a nagyhatalmak használják, hadd mondjak egy másik példát, erről beszélgettünk is, ilyenek például a kazettás bombák, amelyeket az Egyesült Államok átadott Ukrajnának és Ukrajna használja, de egyébként a háború kezdete óta Oroszország ugyanígy használja minden napokban.
Akkor csak végszóra ehhez a blokkhoz, a te álláspontod szerint, hogyha meglépi ezt Izrael, hogy elárasztják az alagútrendszert, az akkor háborús bűn.
Ez nincs rendben, tehát az én álláspontom szerint, tehát nincs ilyen, most bocsánat, így fogalmazom, ilyen ürgekijöntéses taktika, tehát ha ezt Izrael alkalmazza, és ezzel embereket akar, és adott esetben ártatlanokat a föld alatt az alagútrendszerekben megfullasztani, ez abszolút háborús büntet.
Beszéltünk már korábban arról, hogy a Hamas támadása után nem sokkal kiderült, hogy az egy dolog, hogy latolgattuk, hogy miben hibázott egyébként az izraeli titkosszolgálat, de hogy kiderült, hogy állítólag pár nappal hamarabb kaptak már figyelmeztetést, akkor, ha jól emlékszem, Egyiptomtól, hogy tervez valamit a Hamas. És most cikkezett a Times,
így van.
Megint erről a New York Times, hogy valóban volt információja arról az izraeli titkosszolgálatnak, még órákkal a cselekmény előtt, hogy lesz valami.
Rosszabb a helyzet, ugye a New York Times-ban azóta megjelent az a jelentés, ami arról szólt, hogy valójában a Hamas mit szeretne végrehajtani, és nem órákkal korábban értesült erről az izraeli hírszerzés és az izraeli hírszerzés értékelő elemző részlege, hanem itt napokról beszélünk. Tehát lett volna idő reagálni ezekre a hírszerzési információkra. Vegyük először a pozitív részét ennek a cikknek. A pozitív része az, hogy szemben azzal, amit eddig tudtunk, ami arról szólt, hogy az izraeli hírszerzés és elhárítás műveleti része, tehát akik a terepen vannak, olyan szinten lettek elvakítva, idézőjelben az elvakítva, a Hamas terrorista vezetői, illetve stratégiái által, hogy semmit nem vettek észre a Hamas felkészüléséből. Ez a csomag, amiben a New York Times először szemezgetett, majd ugye komoly részét nyilvánosságra hozta, az látható, hogy egyébként az izraeli hírszerzés műveleti részlegei, akik a terepen dolgoztak, nagyon komolyan összeszedtek információkat, és komoly értékelhető jelzést adtak a központ felé, hogy valami készül, sőt nem is valami, hanem nagyon-nagyon konkrét információkkal szolgáltak erről. A probléma ott van, hogy ezzel szemben, és akkor ezt úgy képzeld el, mint hogyha a mérleg két nyelvét látnánk. A mérleg egyik nyelvébe bekerül ez az információ mennyiség, amiből szemezgetett ugye például a New York Times. De ez egy jelentés csomag, rengeteg információból, de akkor is egy jelentés csomagnak látjuk. És ezzel szemben az elmúlt két év vonatkozásában Izrael hírszerző szerveinek több száz olyan információja volt, ami ezzel az információ csomaggal teljes egészében szembe ment, és mást hozott. Itt követett el Izrael egy komoly hibát, mert hogy nem azt tették, hogy azt mondták, hogy ha van egy ennyire konkrét információ csomag, akkor ezt nem dobjuk ki, úgymond az ablakon, hanem elkezdjük ellenőrizni és próbáljuk lecsekkolni, mert lehet, hogy az összes többi jelentés téves, hanem ezt fogták és ezt figyelmen kívül hagyták teljesen.
Amit láthatnak a nézők egyébként, az pont a Times oldaláról van, mert hogy megjelent egy konkrét fotó is egyébként
van,
a Times-ban, hogy hol terveznek és mire készülnek a Hamász terroristái.
Hát ennél sokkal-sokkal, tehát ez egy jó pillanatfelvétel, és önmagáért beszél, én úgy gondolom ez a kép, hogy itt nem egy általános hírszerzési információról volt szó, hanem azokat a helyeket is megjelölték az izraeli hírszerzők, hogy hol kívánnak a gázai övezet határán áthatolni a terroristák, és hol vannak azok a fő irányok, erők oldaláról is, ahol például ugye ott van az ejtőernyős kis figura, ami abszolút mutatja azt, amin a világ meglepődött, hogy a levegőben repültek át úgymond a határ fölött ilyen siklóernyőkkel, illetve motoros siklóernyőkkel a Hamas terroristái, és jól látható, hogy egyébként az izraeli hírszerzés ezekkel az információkkal bírt. Itt van egy óriási hiba. Az a hiba, hogy az értékelő elemző része Izraelnek, és ennek biztosan megvannak a felelősei, tehát ezt meg lehet találni pillanatok alatt, nem küldték tovább ezt az információt, és az az információ, ami nem jut el a döntéshozókhoz, az az információ valójában nem létezik, nincs. És ezért volt az, hogy valójában Izrael miközben tudott ezekről a támadási pontokról, egyáltalán nem lépett semmit. Ez végképp bebizonyítja azt, hogy óriási hibák történtek az izraeli rendszerben, de még egyszer mondom, annyiban árnyalja azt az első pillanatfelvételt, amit az első napokban mi is beszélgettünk, hogy mindenki hibázott. A válasz erre nem, mert hogy nyilván akik a terepen voltak, elvégezték a munkájukat. Ez egy óriási tragédia, hogy az ő információjuk nem értek célt.
Nagyon röviden szeretném, hogyha beszélnék Libanon szerepéről, mert hogy több Libanonhoz kapcsolódó hír is volt az elmúlt napokban. Például, hogy Libanon felől lőttek izraeli állásokat, ez volt az egyik, a másik pedig, hogy a Hamász konkrétan Libanonban toboroz most éppen utánpótlást.
Nyilvánvalóan fogynak az erőforrások, hogyha haladhatok visszafele, és ezeket az erőforrásokat valahogyan próbálja pótolni a Hamász. Ez nem egyszerű. Tehát attól, hogy egy toborzó tevékenység eredményre vezet, és mondjuk van egy fiatal férfi vagy nő, aki úgy dönt, hogy belép a Hamas soraiba, itt kiképzést is kell biztosítani számukra, ami idő. Ezt próbálja áthidalni a Hamas, és ezért megy olyan térségekbe, például Libanonban vannak olyan társadalmi rétegek, ahol igenis van egyfajta katonai szaktudás, katonai képzettség, és innen próbál toborozni. Az, hogy Libanon oldaláról támadás éri folyamatosan Izraelt, ez nem meglepő, azért nem meglepő, mert eddig is történt, és továbbra is azt a fajta helyzetet próbálja nyomás alól fenntartani a Hamas, a Hezbollah segítségével, hogy Izrael ne gondolja azt, hogy az északi határait nem kell védeni, nem kell lekötni erőforrásokat, és adott esetben ezeket az erőforrásokat nyugodtan a gázai övezet vagy Cisziordánia térségébe átcsoportosíthatja. Magyarán ezekkel a kisebb támadásokkal azt éri el a Hamas, illetve a terrorista stratégák, hogy az izraeli haderőknek egy komoly része nem tudja az állásait elhagyni, és nem tud a gázai övezetben akciókat végrehajtani.
Kiiktatnak minden Hamas vezetőt, bárhol is legyenek, ugye ezt mondta az izraeli belbiztonsági főnök, és érdekelne, hogy ez hogyan működik a gyakorlatban, mert én nem annyira látom azt, hogy mondjuk Törökország engedi, vagy örül annak, hogy az izraeli hadsereg tagjai bárkit is levadásszanak.
Nyilván nem az izraeli hadsereg tagjai teszik meg külföldön, én ezt ketté bontanám. Az, amit a védelmi miniszter elmondott, az teljes egészében összekapcsolható azzal, amit Izrael miniszterelnöke mondott, Netanyahu, hogy a Hamaszt el kell tüntetni a föld színéről, és minden Hamasz tagot meg kell ölni, ugye ez a rövid üzenet. Ennek van a nyílt katonai része, amit láthatunk a gázai övezetben, és ezeket a hadműveleteket folytatja az izraeli hadsereg. Én azt gondolom, hogy a nyílt katonai erővel való fellépés eredményeit láthatjuk, de vannak olyan területek, ahol Izrael nem jeleskedik egyáltalán eredményekkel. Egyrészt, amit látnunk kell, hogy Törökország és Katart említetted, Törökországban helyezkedik el a Hamász pénzügyi részlege és pénzügyi irányítóinak többsége. Katárban a Hamász politikai irányítói és döntéshozói vannak. Nyilván mindkét rész és mindkét vezetői réteg célpontja Izraelnek, tehát ez nem kérdés. Az egyik azért, mert hogy a gazdasági folyamatokat valahogyan le kéne kapcsolni. Ez csempészeti tevékenységet jelent, nagyon komoly befektetései vannak a Hamásznak Bitcoinban, és nyilván ezeket az embereket, hogyha sikerül elfogni vagy likvidálni, ez óriási csapás lenne a Hamásznak. Eddig ez nem történt meg, és ez probléma is Izrael oldaláról, mert ha azt az alapcélt kötelező érvényűnek tekinti saját magára nézve az izraeli hadsereg és az izraeli hírszerzés, amit az izraeli politika megfogalmazott, hogy a Hamász vezetőit ki kell iktatni, az egy nagyon kérész életű helyzet lenne eredmény oldalról, hogyha a katonai szárnyat megszüntetik, de valójában az irányítókat, a pénzügyi források fölött rendelkező személyekkel nem csinálnak semmit. A politikai oldallal Katár területén ugyancsak ez Izraelnek a dolga. Hogy hogyan történik ez? Nyilván ezek titkosszolgálati akciók, és az, amit Izrael ilyen akcióknál, és most mondom a jobb változatát nyilván a célpontoknak, ha elrabolják őket, és valamilyen úton módon Izraelbe juttatják, ahol egy büntető eljárás vár rájuk, és ami számukra rosszabb, egy olyan kikérdezési, vallatási procedúra, amiben pontosan szeretné tudni Izrael azt, hogy milyen információk birtokában vannak. És van a másik változat, amikor egyszerűen likvidálják ezeket az embereket. Ilyet Izrael végrehajtott már, ezt nyilván sosem ismert el, de a nemzetközi biztonságpolitikai szakma például Irán kapcsán és az iráni atomprogram kapcsán az elmúlt évtizedekben többször látta azt, hogy furcsa halálesetek történtek Iránban. Ezek nem balesetek voltak, hanem nyílt kivégzések adott esetben motorról végrehajtva iráni tudósokat végeztek ki a nyílt utcán, tehát ilyen szempontból Izrael végre tud ilyen akciókat hajtani. Nyilván ez egyik országnak sem tetszik, és diplomáciai feszültségeket eredményez. Ezek a vezetők ezt tudják, mármint a Hamas vezetői, és nyilván védekeznek is ellene, próbálnak bujkálni, próbálnak nagyon komoly biztonsági személyzettel egyfajta saját biztonságos zónát létrehozni, és ezekben az országokban, ezt se titkoljuk el, mind a török elhárítás, mind a katari elhárítás ezeket az embereket védi és támogatja, tehát ez egy abszolút ellenséges terep Izrael titkosszolgálata számára. Én azt gondolom, hogy ennek ellenére az elkövetkező időszakban meg fogják oldani ezeket a feladatokat, és ezek az emberek, ezek a terroristák egyáltalán nincsenek biztonságban, le fogják őket vadászni.
Amerika sürgeti azt, hogy kiújj vagy megújítsák a tűzszünetet, hogyha lehet, ugye nyilván a túszok érdekében, és mindeközben ugye szerencsére szabadon engedtek jó néhány túszt. Mi magunk is ugye itt ebben az adásban is készítettünk interjút még előtte hozzátartozókkal, és egyébként az azt követő napokban ők egyáltalán nem nyilatkozhattak. Nyilván mi is kerestük őket, hogy közösen örüljünk és meséljenek, de most úgy tűnik, hogy azért vannak nyilatkozatok, és a túszok egészen sokkoló dolgokról számolnak be. Egyrészt ők mennyire láthatják azt, vagy láthatták azt, hogy a Hamász mit művel, mi lehet még azokkal a túszokkal, akik ott vannak a Hamász fogságában, és te elképzelhetőnek tartod-e, hogy a közeljövőben legyen egy újabb tűzszünet?
Visszafele haladok ismét, és nagyon röviden válaszolok. Az elkövetkező időszakban, hogy újabb tűzszünet legyen, én ezt nehezen tudom elképzelni. Izrael hadigépezete elindult, és le akarja zárni a dél-gázai övezetben is az akciókat, tehát én ezért mondom azt, hogy tűzszünetre nem számítok. Még akkor sem, hogyha az Egyesült Államok kéri ezt. Az, hogy a túszok, illetve azok az emberek, akik a támadást átélték, most kezdenek el nyilatkozni. Nyilván ez a most nem most történt, hanem már a kiszabadulásuk után rögtön elkezdték őket kikérdezni. Rengeteg technikai információ áll rendelkezésre, hiszen testkamerákkal voltak ellátva a terroristák, és nagyon sok esetben a támadás közben élő közvetítést folytattak. Ezek a videófelvételek, illetve az elengedett túszok beszámolói egybevágnak, és kirajzolódik az, hogy itt a támadás során a legembertelenebb módszerekben bántalmaztak nőket, csoportos nemi erőszakról beszélünk, amelyeket közvetítettek egyébként a terroristák élőben. És ez egy olyan pokoli helyzetet és képet fest, ami mindent megmagyaráz olyan szempontból, hogy Izrael miért kezdte el ezeket a hadműveleteket, és miért gondolja úgy az izraeli társadalom, hogy ezzel a terrorszervezettel is le kell számolnia mindenképpen Izraelnek. Az, amit látnunk kell, hogy azoknak az embereknek, akik ezeken a videófelvételeken, és akikről a tanúk mesélnek, és azért is mondom azt, hogy ezek a beszámolók hitelesek, mert hogy a technikai felvételek, videófelvételek, közvetítések alátámasztják azt, amit ezek az emberek átéltek. Öröm az ürömben az, hogy ezeknek a terroristáknak a jó része már nem él, vagy elfogták őket, vagy likvidálták már az első napokban. Az a baj, hogy egy olyan fajta vallási és társadalmi gondolkodásról és berendezkedésről beszélünk, ahol ez a fajta borzalom és ez a fajta deviancia teljesen normális ezeknek a férfiaknak, és ezeknek a férfiaknak nem számított igazán az, és benne volt a saját életforgatókönyvükben, hogy a támadást követően néhány órával vagy néhány napon belül végez velük az izraeli hadsereg, illetve az izraeli terror elhárítás. Ez egy borzasztó valami. Ezek az emberek ténylegesen a halálra készülnek, és ilyen szempontból úgy érzik, hogy nincs mit veszíteniük, és azokkal az emberekkel is így bánnak, akiket célpontként a saját vallásuk vagy a stratégiáik azonosítanak.
Ha megengeded, ugorjunk át az orosz-ukrán háborúra, hogy ott mi a helyzet, illetve talán onnan indulnék, hogy ugye az amerikai szenátusban úgy tűnik, hogy komoly vita van Ukrajna további támogatásáról, ami, ezt már korábban azért megbeszéltük, komolyan kihat mindenre, ami ott történik.
Jól fogalmaztál, hogy mindenre kihat. A háború első pillanatától kezdve mondom, hogy Ukrajna hiába harcol jól, és hiába elkötelezett egy társadalom, és ezt jelentsük ki, mert itthon már ezeknek a híleknek a hallatán ismét beindult ez az ellenpropaganda, és igazán már nagyon sok szakértő arról beszél, hogy Ukrajna elveszítette ezt a háborút. A legfrissebb közvéleménykutatások szerint 65% fölött van a teljes társadalomban, Ukrajnában az a fajta elkötelezettség, hogy ezt a háborút folytatnia kell Ukrajnának, és le kell győznie Oroszországot. Tehát ilyen szempontból a helyzet nehéz, de első pillanattól kezdve azt mondom, hogy hiába van ez a fajta elkötelezettség, valójában Ukrajna sikereit az biztosította, hogy a nyugat oldaláról hihetetlen mennyiségű, korszerű fegyver, utánpótlás érkezett, és rengeteg, ezt se felejtsük el, hírszerzési információ, amin keresztül az orosz mozgásokról, katonai tevékenységekről időben értesült Ukrajna, és tudott lépni ezek ellen. Az, amit most látunk, egy válságos helyzet. Egy nagyon komoly belpolitikai válság van az Egyesült Államokban, és belpolitikai válság van emiatt Ukrajnában is. Visszafele haladok. Ukrajnában a belpolitikai válság abból fakad, hogy, mint ahogy a korábbi adásokban is említettem, még május környékén óriási elvárása volt a nyugatnak a nyári offenzívát tekintve, és akkor is beszéltünk arról, hogy ha ez a nyári offenzíva nem vezet eredményre, azok a technikai eszközök, amelyeket átadott a nyugat, az a kiképzési rendszer, amiben rengeteg ukrán katonai egység részesült, nem hozza azokat az eredményeket, az bizony elbizonytalanodáshoz vezethet a nyugat oldalán, és ez belpolitikai feszültséget hoz. Most Ukrajnában várható, és azért mondom, hogy várható, mert a normál rendszerint lenne egy választás, de egy háború esetén nyilván egy választási rendszerhez hozzá nyúlhat a kormányzat, de egy ilyen helyzetben azok, akik nem kedvelik Zelenszkijt, akik nem értenek egyet a politikájával, nyilvánvalóan azt érzik, hogy lehetőségük van a kritikára, ezeknek a kritikáknak egy része adott esetben még jogos is, és úgy érzik, hogy ebben a helyzetben magukhoz ragadhatják a kormányrudat, vagy valamilyen szempontból más irányba vezethetik Ukrajnát. Ezt fejeli meg az a belpolitikai válság, belpolitikai küzdelem, ami már abszolút bemelegítő része, vagy már is bemelegítésnek mondanám már ténylegesen az elnökválasztási kampány az Egyesült Államokban, ahol a republikánusok és a demokraták kőkeményen egymásnak feszülnek fontos politikai témákban. Nagyon érdekes, ahogy a republikánusok összekapcsolták Ukrajna támogatását egy súlyos belpolitikai problémájával az Egyesült Államoknak, ami nem más, ugyanúgy, mint Európában, és kényes kérdés, a migráció kérdésköre, ami az Egyesült Államok déli határait sújtja, és nem csak Mexikót mondanám, tehát a teljes dél-amerikai, latin-amerikai térséget, amivel kapcsolatban egy nagyon kemény törvénycsomagot szeretnének a republikánusok átvinni, és ezt úgy gondolták, úgy fogalmazott ma pont Joe Biden, hogy megzsarolták az Egyesült Államok kormányzatát és Egyesült Államok elnökét, hogy abban az esetben engedélyezik és mondják azt, hogy folytatható Ukrajna katonai támogatása, ha az ő belpolitikai kéréseiket mind teljesíti a kormányzat, és egy nagyon kemény törvénycsomagot fogad el az illegálisan bevándorlók szemben. Nyilván a kormányzat nem akar engedni, és egy belpolitikai válságnak pillanatok alatt lett egy olyan hatása, ami visszahat Ukrajnára, és konkrétan az elmúlt időszak hadműveleteiben nagyon sok esetben azt tapasztalta meg például Avgyijivka térségében az ukrán haderő, hogy jó stratégia mentén, megfelelő erőforrásokkal küzdöttek az oroszokkal szemben, és tehát a katonák rémálma következett be, mindent jól csináltak, és elfogyott a lőszer. És ezen keresztül az orosz haderő óriási veszteségekkel ugyan, de képes volt állásokat elfoglalni, képes volt katonákat foglyulejteni, vagy kivégezni ukrán oldalon. Ez az, amivel most szembesül Ukrajna, és ez az, amivel küzd, mert hogy a hét egyik fontos híre, hogy az utolsó dollár is elfogyott abból a segélycsomagból, ami eddig Ukrajna rendelkezésére áll. És azért szeretnék egy nagyon fontos dolgot még elmondani. Miközben erről beszélgetünk, a valóság az, és ebben is egy óriási félretájékoztatás van itthon, Ukrajna egyébként ezeknek a forrásoknak mintegy 80-85%-át nem kapta meg. Nem azért nem kapta meg, mert az Egyesült Államok nem folyósította, hanem azért, mert az Egyesült Államokban a finanszírozásnak a jó része magában az országon belül történt. Tehát azok a hadipari vállalatok, amelyek Ukrajnának termelnek, nem Ukrajnának adták át azt a hadianyagot, hanem az amerikai hadseregnek. Az amerikai hadsereg pedig az saját készleteiből adta át Ukrajnának a fegyverkészleteket, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Államok egyik zsebéből a másik zsebébe áttette a pénzt. Magyarán ennek van egy olyan belpolitikai üzenete, amit most nagyon komolyan a demokraták kihasználnak, hogy a munkahely teremtés oldaláról azt mondják, hogy ezeket a munkahelyeket, mármint amerikai munkahelyeket veszélyeztet a republikánus gondolkodás és ez a fajta törvénycsomag akadályozása. Van egy belpolitikai feszültség, amit most Oroszország kihasznál. Hihetetlen hadműveleteket kezdtek el a front teljes szakaszán, és próbálják ezt a fajta hezitálós, döntésképtelen időszakot arra használni, hogy az ukrán haderőt pusztítsák, és ezen keresztül valahogyan eredményt érjenek el, és valamilyen fajta győzelmet, félgyőzelmet kicsikarni egyes területeken.
Mi most az aktuális helyzet?
Az, amit mondtam, támadás alatt áll az ukrán haderő. Az a fajta kezdeményezés, amit láthattunk tavaly, illetve nyáron, ez teljes egészében átcsúszott az orosz oldal kezébe. Egy térség kivételével ez a Nyeper bal partja, ahol hídfőállásokat tudott létrehozni az ukrán hadsereg. Ennek mértéke nem olyan nagy, mint ahogy egyébként az ukrán hadsereg ezt a kommunikációjában súlykolja. Az látható, hogy Oroszország minden áron szeretné a mostani helyzetet kihasználni, és egy eléggé plasztikus képpel hadd fogalmazza meg a mostani problémát. Míg Ukrajna úgy érezte a tavasz végéig, hogy a nyugat az erőforrásaival mögötte áll, valójában az erőforrásoknak egy komoly része nem érkezett meg, illetve az erőforrásoknak egy komoly része elfogyott. Eközben Oroszország megszervezte az utánpótlását, és ma úgy néz ki a helyzet, hogy Fehér-Oroszország, Irán, Kína és Észak-Korea hadi készletei áramlanak Oroszország katonai gépezetébe, tehát az ő utánpótlásuk és logisztikai hálózatuk az első kezdeti nehézségekhez képest most tartalékok oldaláról sokkal nagyobb. Gyártási kapacitás oldaláról meg ne is beszéljünk a pillanatnyi helyzetben, mint amivel most Ukrajna rendelkezik. Ha nem megy át ez a törvénycsomag, tehát ez egy kritikus pont, tényleg ezért mondom azt, hogy fordulóponthoz érkeztünk. Ha nem megy át ez a törvénycsomag, és egy Egyesült Államokban lévő belpolitikai válság miatt Ukrajna lőszer nélkül marad, akkor nagyon-nagyon súlyos helyzetbe kerül az ukrán hadsereg. Nem vereségről beszélek, de egy olyan helyzetről, amiben területveszteségek abszolút benne vannak, sőt az is, hogy egyes front szakaszokon nem lesznek képesek igazán tartani az állásaikat az ukránok.
Van bármi esély az orosz-ukrán háború kapcsán béketárgyalásokra? Ugye Budapest is bejelentkezett, igen, hogy szívesen felajánljuk azt, hogy legyenek itt ezek a tárgyalások?
Ezt másodjára ajánlottuk föl egyébként. A mostani helyzetben én azért vagyok szkeptikus. Tehát békéről nem beszélnék, tehát hogy ezt felejtsük el. Egy olyan tűzszüneti megállapodást el tudok képzelni, amiben magasabb százalékkal, mint a békekötést, amiben próbálnak a felek egyezkedni. De erre is minimális esélyt adok. Tehát ha százalékosan kellene, most mondanom, békére adnék mondjuk 1%-ot, tűzszünetre adnék egy egyszámjegyű százalékot, a háború folytatására pedig ilyen 80-90%-ot. Pontosan azért, amit előbb mondtam. Oroszország azt érzi, hogy nyerekben van. Tehát miért akarna most békét kötni, tűzszünetet kötni, miért akarna időt biztosítani a másik félnek? Azt látják, hogy az utánpótlás biztosításához kapcsolódó házi feladatot Kína, Irán, Észak-Korea és Fehér-Oroszország segítségével nagyjából megoldották. Innentől kezdve akkor folytatni kéne a háborút, gondolják az oroszok, hiszen ez biztosítja azt, hogyha később valamilyen fajta tárgyalási pozícióba kerülnek, akkor ők sokkal jobb helyzetből tudják az érdekeiket képviselni, mint az ukránok.
Putyin mindeközben Szaúd-Arábiába és az Egyesült Arab Emírségekbe látogatott. Itt újabb szövetségesekről van szó, vagy ez nem az orosz-ukrán háborúról szól, hanem egyébként egy esetleges közel-keleti válságról már?
Szerintem mindenről. Tehát egyrészt a közel-keleti válságról is egyeztet, és nyilván Izrael kapcsán Izrael politikáját próbálja olyan színben feltüntetni, és ezen keresztül a nyugat politikáját, ami Szaúd-Arábiának nyilván nem fog tetszeni, és ezen keresztül próbálja azt a fajta szövetséget, ami Szaúd-Arábia és Izrael között, az Ábrahám megállapodás, illetve az Egyesült Államok évtizedek óta jó kapcsolatban van Szaúd-Arábiával, valahogyan megbontani. Nyilván gazdasági kérdésekről is beszélnek. A Szaúd-Arábia nem egy esetben együtt gondolkodott a kőolajár befolyásolásában Oroszországgal, tehát ez is mindenképpen téma, és hát azért amellett sem menjünk el, hogy Szaúd-Arábia bizonyos katonai területeken nyújtott segítséget Ukrajnának. Szerintem ez egy komoly tárgyalás, különösen azért, hiszen a szaúdi koronaherceg Moszkvában van most, vagy volt, több mint 3 órán keresztül 4 szemközt tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, és ezt követően tudjuk most már azt, hogy látogatást tesz Vlagyimir Putyin Szaúd-Arábiában. Putyin nem szokta az idejét vesztegetni, főleg nem ilyen 3 órás, 4 szemközti tárgyalásokban. Tehát itt nyilvánvalóan nagyon komoly témákról volt szó, amivel kapcsolatban én azt gondolom, mind Izraelnek, mind Ukrajnának és a nyugatnak lesz problémája az elkövetkező időszakban.
Mi következhet ebből?
Egyrészt az olajár az egy kínos kérdés mindenkinek. Tehát, hogyha ebben 2 ilyen méretű hatalom valahogy elkezd egy irányba gondolkodni, az a nyugatnak egy óriási probléma. A kőolajon keresztül ez, annak mindenre hatása van. Tehát a hajózástól kezdve a hadiparig, a katonai hadműveletig, mindenre. Ha Izraelt nézzük, és befagynak azok a közeledések, amiben Szaúd-Arábia és Izrael között volt több területen közös hang, ez is egy óriási probléma, különösen a tekintetben, hogy Oroszországnak van egy szövetségese, Irán, amely nyilván szeretné azt, hogyha valamilyen úton, módon az öböl térség rendeződne, és elsősorban az ő szája ízük szerint történne minden. Tehát, hogy ebben is lehetnek veszélyek. És hát az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódóan, hogyha az arab országok oldaláról finanszírozási tevékenységben, gabonafelvásárlási tevékenységben elsősorban Oroszországot preferálják, és nem Ukrajnát, és ezek az országok hatással bírnak Afrika egyes övezeteire, különösen az észak-afrikai térségbe. Én azt gondolom, Ukrajnának ez pénzügyi szempontból nagyon tud fájni.
Még egy témáról mindenképp szeretnék beszélni, mert hogy, és érdekel a véleményed, mert hogy úgy tűnik, hogy Putyin megfenyegette gyakorlatilag Lettországot. Fenyegetése ez, vagy a szokásos egyébként ilyen putyini nagymondások, ugye konkrétan úgy fogalmazott, hogy Lettország disznó módjára bánik az orosz kisebbségekkel, és aki így bánik a lakossága egy részével, ne csodálkozzon, ha ellene fordulnak.
Balti államokban, Észtország, Litvánia, Lettországban ugye van orosz kisebbség, és nyilván ők egy olyan magját tudják képezni ezekben az országokban a politikai ellenállásnak Oroszország érdekében, ami Moszkvának fontos. Moszkva folyamatosan hibrid hadviselést folytat. Hír volt az is, hogy Finnországgal kapcsolatban milyen lépéseket tett, ugye egy migrációs válságot akart létrehozni. Az, hogy Putyin a levegőbe beszélne, vagy a levegőbe fenyegetne, mivel háborúban állunk Oroszországgal gazdasági szempontból, Ukrajna pedig katonai szempontból is. Én nem beszélnék ilyen látszatfenyegetésekről. Putyin pontosan tudja, hogy mit miért mond, és mit miért tesz. A finn határnál nagyon érdekes, hogy miközben egy migrációs válságot próbáltak létrehozni, lengyel és európai segítséggel, pontosan azért, mert Európa megtanulta, hogy mit jelent a migráció, ezt Finnország ki tudta védeni. Nézd meg, mi történt. Oroszország úgy döntött, hogy azok a menekültek, migránsok, akiket oda vitt és oda szállított, jók lesznek majd katonának, és fölajánlotta ezeknek az iráni, illetve közel-keleti menekülteknek, hogy harcolhatnak Oroszország érdekében Ukrajna területén. Volt is olyan, aki kötélnek át, tehát hogy ilyen szempontból Oroszországnak egy olyan fajta hibrid hadviselési stratégiája van, hogy lépéseket tesz, és bármi történik, valahogyan az ő malmukra hajtja a vizet. Ezt láthatjuk Lettországgal kapcsolatban is. Én azt gondolom, hogy ezt azért a lettek látják, és a balti államok is. Szerintem ezt valamilyen úton módon ki fogják védeni, és nem lesz ismételten ennek a hibrid hadviselésnek eredménye a balti államokban.
Tarjányi Péter, köszönöm.
Köszönöm a lehetőséget.
Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Viszontlátásra.